Gályarab emlékkövek. Ezzel a címmel jelent meg egy új kiadvány a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával. Ez a kis kötet is az emlékezés egyik eszköze, amivel a vallásháborúk idején gályarabságra elhurcolt, 350 éve kiszabadított protestáns magyar prédikátorok előtt tisztelegnek a jubileumon. A szerző Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója. Fotókkal, térképekkel, eredeti történetekkel, a tárgyi örökség és emlékezet gyűjteményével idézte meg a történetet, ami a ma emberének is hordoz tanulságokat. Csorba Dáviddal online-on beszélgetett.
Rádiónk hallgatói több oldalról hallhattak arról, hogy gályarab évforduló van 2026-ban, hiszen 350 éve szabadultak ki azok a protestáns prédikátorok, lelkipásztorok, tanítók, akiket a vallásháborúk idején elítéltek és elhurcoltak. Konferenciával, ünnepi istentisztelettel is emlékeztek rájuk Debrecenben, de kiadványok is megjelentek, és amiről most beszélgetünk, az Csorba Dávid kezéből került ki, Gályarab emlékkövek a címe. Miben más ez a kiadvány, vagy miben tud újat hozni ehhez a történet?
Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik, azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű beállításokat, narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett. A kiskönyvecske címe azért emlékkövek, mert azt feltételezem, hogy ennek a 350 éves történetnek még nincs meg a fix értelmezése, még a rengeteg fennmaradt adat és aztán a kultuszhoz kötődő emléktáblák miatt, mert nagyon sok helyi emlékezete van, nagyon sokféle emlékezet.
Sokféle értelmezés és lenyomat,
és valahogy úgy járunk ezzel, mint amikor Németországban eldöntötték, hogy ha szeretnének valamire emlékeztetni embereket, akkor nem hosszú szövegeket kell leadni. Nem történelemórát kell tartani, hanem szimbolikus jeleket kell hagyni. Azaz azon az úton, ahol itt ebben az esetben a 44-45-ös világégés tapasztalatait rögzítették, ahol a száműzött, halálra ítélt embereket vonultatták ki egy városból, ott a köveket írják át, azokra teszik rá azokat a neveket, itt lakott, itt ment.
Debrecenben is vannak ilyen úgynevezett botlatókövek a holokauszttal kapcsolatban.
Így van. És ezek a botlatókövek vagy emlékkövek, ezek aztán elterjedtek egész Európában, és nagyon sokféle van belőlük. Hát van természetesen Amerikában a sztároknak az ösvénye, ahol a kezét, lábát, írását oda teszi az ember, és akkor jelzi, hogy ő is ehhez a közekhez tartozik, a híres színész csapathoz. A mi esetünkben a gályarabok történetének emlékkövei azt jelzik, hogy különböző emlékezeti formák alakultak ki, sokszor olyanok is, amelyeket az emlékezők maguk alakítottak ki, és nem a forrásokból következik. De nagyon szép így is, és emlékeztet valamire. Van, ahol úgy emlékeznek a gályarabokra, hogy a nemzeti oldalt erősítik. Van, ahol a felekezeti szimbólumokat erősítik. Van, ahol az egész kárpát-medencei öntudatot és egy erdélyi gyönyörű nagy kapuba faragják bele azokat a szimbólumokat és azokat a neveket, amelyek őket erre a történetre emlékeztetik. Van, ahol egy kehely fennmaradt, pont abból az időből, amikor hazatértek a gályarabok. És ez már egy egészen más típusú üzenet. Amikor a kocsi gyülekezethez hazatér Kocsi Csergő Bálint, aki megírta a gályarabok történetét, és elmondja, hogy az üldöztetést is lehet úgy érteni, hogy annak valami távolabbra mutató üzenete van, mert a szabadulásnak is az Úristen megmentette őket, de az Úristen végig ott volt velük a nyomorúságok idején is, akkor ez a közösséget megerősíti. Visszatért a papjuk hozzájuk, pedig nyelveket beszél, pedig külföldön élt, pedig megtehette volna, hogy nem tér haza.
És innen hurcolták el, és itt érte ez a megaláztatás és a fájdalom.
És mai értelemben jogilag nem biztosították őket, hogy visszahelyezik őket a státuszukba, hogy innentől tiszta lappal indulnak. Úgyhogy gyakorlatilag visszajött úgy, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik. És amikor a közösséget általában éri egy ilyen nyomorúság, egy üldözési helyzet, egy ilyen traumatikus élmény, akkor ha lát maga előtt egy tanút, aki ezt megszenvedte, és emelt fővel tekint az égre, és azt mondja, hogy semmi gond, mi összetartozunk, sőt, nem csak egymáshoz, hanem az Istennek terve van velünk, akkor ez a típusú idealizmus, ez a típusú keresztény alázat, ez egy közösséget teremtő erővé válik.
Az emlékkövek emlékeztetnek, tehát fontos, hogy beszéljünk erről, mert ezeknek a történeteknek, ennek a történetnek napjainkig elérő ható tanúságai vannak. Az értelmezés pedig ezek szerint azért több rétű, mert ezeket a tanulságokat úgy vonhatjuk le, ami különböző szempontok szerint erősíthet meg, vagy gyengíthet. A közösségépítő erő, ez a közösség megerősítés, ez nyilvánvalóan a pozitívumok közé tartozik. De ugyanakkor azért volt egy ideig vezető út, aminek meg nagyon sok negatív felhangja van, amire anélkül, hogy kiéleznénk a felekezetek közötti különbségeket, hiszen most nem ebben a korban élünk, nem ennek a korát éljük, azért kell emlékezni, mert tanulsága ennek is van. Pozitív és negatív oldalról is.
Hogyne. Van, de azért nem szeretem én se a katolikus testvérek elleni pozíciót beállítani, mert ha megnézzük az ő irataikat, a Gájarok iratait, hogy milyen helyzeteket írtak le, hogyan és kik vegzálták őket, hogyan és kik verték őket, milyen helyzetekbe vitték bele őket, milyen testi nyomorúságokat kellett elszenvedniük, akkor azt látjuk, hogy nem a gyülekezetek, nem a katolikus testvérek álltak ott, hanem a hatalom emberei.
Ezért Oroszló, általános, ugye, igen, ez igen. A kép. Tehát igen. Nem a felekezetnek ne, szól, felekezet bármelyik felekezetnek, hanem a mindenkori hatalom, az elnyomó, az üldöző és az üldözött.
Igen, akkor az, így van, akkor az üldöző használt egy felekezeti nyelvet, és kiállt egy felekezet érdekét láttatva. Tehát láttunk már ilyet, hogy a politika felvesz egy nyelvezetet, és az lesz liberális, az lesz keresztény, bármilyen, és akkor annak az égisze alatt tesz valamit. De attól még az a bizonyos üzenet, tehát mondjuk egy Wagner zenéje, amit Hitler használ, az nem fogja tönkretenni Wagner zenét azért, mert Hitler is szerette. De bizony erre nehéz úgy nézni Hitler után, hogy hát bizony egyszer volt egy rettentő ember, aki nagyon sok gonoszságot tett, és ő is valamiért kedvelte ezt a zenét. Valahogy így vagyunk ezzel, igen, hogy ezeket jó átbeszélni, rögzíteni, mert mondjuk az egyes korszakok emlékezetei más-más képeket kötnek ezekhez a tárgyakhoz. A kocsi gyülekezethez visszatérve, a kis közösség azzal tudta kifejezni a háláját, hogy egy nagyon drága úrvacsorai kelyhet készített, és annyit írhatott rá, hogy 1679, mire pont hazatért a lelkésze. És azóta is ezzel a kehelyel szolgáltatják az úrvacsorát egy évben egyszer a konfirmandusoknak. Tehát ezzel őket vezetik be ebbe a közösségbe, szimbolikusan az Úrral való egységbe, és erősítik meg a hitükben őket. Egy másik esetben mondjuk egy mai Szlovákia, régi magyar felvidék, gömöri, kisfalvai esetében ők megélhették azt, hogy Trianon után ők már nem magyar állampolgárok, sőt, ne is nagyon használják a magyar nyelvet, a magyar identitás jelképeit ne tegyék ki, a magyar felekezetüknek, legyen az református katolikus, sem kellene használnia a jelképeit, hiszen közben jött egy teljes állam ideológiai váltás, a kommunizmus, és gyakorlatilag ők az üldöztetést is, a félretételt, de ugyanakkor sok esetben az átköltöztetést, áttelepítést, kitelepítést, gulágra vitelt és minden egyéb nyomorúságot is megéltek. Tehát amikor ők emlékeznek egy gájarabjukra, akinek már csak a neve maradt fenn az emlékükben, akkor azt tudják mondani, hogy analogikusan velük is megesett, velünk is megesett az üldöztetés. Ők is megszabadultak, mi is meg fogunk szabadulni.
Az elméleti szellemiségről átterelve most már a beszélgetésünket erre a konkrét kötetre és a papírokra nézve, mit sikerült ebben összegyűjteni, megmutatni ezekből a hagyatékokból, örökségekből?
Reménységem szerint sokat. Nagyon sok minden van, ami a gájarabokra vonatkozik, de azok általában kéziratok. Több nyelven, macska kaparással vagy elegáns kancellária írással, de minden esetre egyelőre kevesek számára hozzáférhető módon. Amiket én ide tettem ebbe a kötetbe, azok az adott emlékezeti eszközök, az emlékezet helyek, táblák, képek, szobrok, festmények, tárgyak, amelyek a kultuszhoz kötődnek. És ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy ó, hát nem sok emlék maradt ebből a gájarabságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket Ősz Attila tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleség Ősz Attila fotózott és készítettek együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van a teljes Kárpát-medencében, nagyon sokféle módon emlékeztek meg ezekről a régmúlt történésekről, és éreztek hasonlóságot maguk és a régi elmúlt történetek emberei között.
Most, hogy ezzel a színes képekkel illusztrált, fotokópiákkal díszített, és nagyon érdekes térképekkel bemutatott történettel elénk tárta a gájarabok szenvedését és megmenekülését. Ezzel olyanokhoz is el lehet juttatni ezt, akik eddig még esetleg nem, vagy nem mélységében tudtak ezzel találkozni?
Abszolút. Kicsin kis fejezeteket állítottam össze, kis mozaikköveket. Mindegyik alcím egy saját kis zárt történetet ad elő. Tehát akinek csak ideje van és egy kis elmélkedésre vágyik, az elolvashat egy nyomorúság, egy szenvedés, egy elmélkedés történetet, és rádöbbenhet arra, hogy milyen volt az a világ, amit ők megéltek, és hogy ebből nekünk, mai keresztény embereknek milyen hasznos tanulságok szűrhetők le.
Egy könyvnek ez a legfontosabb dolga, hogy elgondolkodtasson.
Igen, mert ahogy beszéltünk az első mondatokban arról, hogy itt ez egy hatalmi erőszak volt, ami elindította ezt a folyamatot, és én arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyan a gájarabság, sőt a gályáknak a katonai használata, ahol embereket kellett, rabszolgákat kellett dolgoztatni azért, hogy haladjon a hajó, az már megszűnt. Azok a nagy birodalmak, azok a nagy erők, amik ekkor irányítottak, azok megszűntek. Az osztrák császárság szétesett 11 államra. De azok a helyzetek, amikbe ők kerültek, amit egy keresztény ember hitvallási helyzetnek nevez, azok nem. Azok minden korszakban ismétlődnek. Tehát valahányszor rájuk nézünk, akkor látjuk azt, amikor mai szóval valakit bullingolnak, valakit kipécéznek, valakin erőszakot tesznek szóval, az ellen hogyan lehet védekezni. milyen módon álltak meg ők a hitben, vagy menekültek el, vagy gondolkodtak el rajta, hogy ez az ő útjuk-e vajon, vagy nem. Kértek segítséget egymástól, olvasták a Bibliát, és keresték a nekik szóló napi üzenetet benne, és én azt szeretném ebben felmutatni, hogy a gályarabokra azért is jó emlékezni, mert nem voltak mások, mint mi. Nem különleges hősökről, sztárokról van szó. Ugyanolyan erős kiállású, vagy éppen gyenge jellemű emberekről. Ugyanilyen magányos, vagy éppen nagy családos emberekről, akik valamiért vállalták ezt az utat.
Nem hétköznapi
abszolút,
helyzetben.
Abszolút, és ameddig tudták, addig kitartottak benne. Volt, aki a végsőkig, volt, aki a halálig, és őrájuk külön jó szívvel emlékezünk a kiállásukért, mert nem tagadták meg azt a hagyományt, amiben álltak. És egy példa erre, át kell térni katolikusra, és minden vész elmúlik felőled. Mitől más az, hogy azt választom? Ma ez nem olyan nagy választás, hát elmegyek a másik templomba is. De akkor az azt jelentette, hogy megtagadom az apámat, megtagadom azt az asztali áldást, amit eddig használtam. A közösségemet, ami az iskolát, a munkahelyet, stb. Jelent, és ezekben mindből én kilépek. Sőt, más öltözetet veszek, más rituálét gyakorlok. Máshol vannak az ünnepeink, más napokra érvényesek az ünnepeink, máshogy imádkozok. Tehát annyi minden kötődik egy felekezeti identitáshoz, hogy akkor azt mondani, hogy teljesen más ember legyél, kezdj teljesen új életet és új szempontokat vegyél magadra, az akkor egy sorskérdés volt. Abból nem lehetett kiállni.
Tulajdonképpen nem csak akkor, mert az, hogy mit választok, hű leszek-e önmagamhoz, vagy a túlélés miatt az egyszerűbb utat választom, ez szerintem nem egy 350 éves kérdés, hanem ma is kérdés, vagy ez kérdés lehet, hogyha az élet úgy fordul, olyan helyzetet hoz elénk. No de ez még nagyon messzire vezetne, most így lezárásként inkább azt kérdezem, mit remél, kikhez jut el, kiket szólíthat meg ez a kiadvány?
Ezt a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával megjelentett kiadványt több helyen árusítjuk, egyrészt a Karakterkávézóban a nagy templom mögött, másrészt a Református Kollégium Múzeumában nálunk, és szeretnénk eljutatni a gyülekezetekhez, de szeretnénk eljutatni más felekezetekhez, világi emberekhez is, hiszen úgy hiszem, hogy ennek a hitvallási helyzetnek, az etikai problémáknak megvan ma is a tanúsága, és jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a krimit, akik szeretnek egy színes történetet látni, sok színes képpel, könnyed stílusban, mert elgondolkodhatnak egy ilyen régmű történeten, és magukra láthatnak bizonyos helyzetekben.
Gályarab emlékkövek. Ezzel a címmel jelent meg egy új kiadvány a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával. A szerző Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben.